Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát, és nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Ha, ma oly patetikus hangulatban vagyok. Úgyhogy nem is tudom a szokásos lendülettel kezdeni a mai műsort.
Mert mi váltotta ezt ki?
Kiléptem lakhelyem ajtaján, és a pitymallat jól lehet, még messze stávol volt, de a madarak már dalolva jelezték, hogy jön a tavasz.
Nagy levegő.
Igen.
Föladtad a leckét, hogy mivel tudok erre még...
Te nem hallottad?
Rátlonfon. Nem, én. Egy madár se volt ott. Senki nem énekelt.
Látod?
Se pitymallat.
Látod?
Kellemes
milyen
tavasi
sivár
idő.
Az de életed?
Abszolút.
Milyen
abszolút.
Sivár a lakókörnyezeted? Csináljál madárbarát kertet. Egy, a gyerek hát, is fogja
így imádni. És még a lakók a környéke.
Mi? Ők se trilláznak?
Megfogadtam, hogy... Nem leszek negatív ma, úgyhogy ha csak a trillázás lenne a kérdés, vagy probléma, hát biztos nem hoztam volna ide, vagy jutott volna eszembe. Na, nagyon örülök, hogy téged ez. Hát az talán túlzás, hogy felvillanyozott, de mindenképpen, ha nem is móka kacagásszerű jókedvre derített, de azért belül mélyen megérintett.
Vágyom. Nincs itt valahol egy hangszer.
Jaj, azt inkább ne. Mi erre gondolsz?
Hát valami saját köd, mindegy, valami lant, vagy valami.
Figyelj, éppen elgondolkodtunk, hogyha megalakul a Millás reggeli zenekar, mert nyilvánvalóan én leszek a bassgitáros.
Nyilvánvalóan?
Nyilvánvalóan. Mert, hát ne viccelhet, tudod, jó lesz, már néhányszor elstöttem, mióta ezt a kimost az agyamat azzal, hogy a bassgitárosokra buknak leginkább a csajok, azóta ez nekem becsípődött, és nem tudom elengedni. Ellenben komoly dobosunk van, és mit Andi személyében, énekesnőnk is már megvan, Czoller
Andi személyében. Hát ő nem fáradt be a főpróbára, csak mondom.
A bassgitárosok közül sokakról olvastam, hogy fogalma nem volt, mi az a hangszer, és egész gyorsan rá tudott cuppanni. Nyilván nem így van, de ez jó hangzik. Viszont a többi pozíció elosztása az, hát nem tudom, egy valamilyen kongás, vagy ilyen egyszerűbb, dobolós, kiegészítő, ütőhangszeres megfelel neked, mert ha Endre marad a gitárra, mert ő azért ő nyilván valamennyire ismeri, Gede meg elprüntjük a szintén, erre gondoltam.
De ki lesz a frontember?
Hát Czoller Andi. Ne hülyeskedj. De az tök egyértelmű. Valaki tud énekelni. Hát azért az nem árt, hogyha mondjuk a 6-ból 1, az mondjuk ért is. Nem, mondjuk nem, ők már azért ketten vannak.
Smicit, én a menedzser akarok lenni.
Mert a Smicinek beletörött a bicskája abban a Muse-dalban, amit itt nagyon meghallott, és gondolta, hogy majd a következő dobórán eljátsza, de na mindegy, ez nem is tudom, honnan jutott eszembe.
Nem tudom, a patetikus.
Ja, tényleg.
Dalolni
igen.
Vágyok.
Igen, igen,
szedd
igen.
Össze magad, mert nagyon sok dolgunk.
A mi zenekarunk majd játszik patetikus dalokat is.
Drága barátaim, ez a Millás reggeli. 2025. január 31-én itt a Rádió Café 98.0-án a bassgitárossal, azaz Ács Gáborral.
És a Kongás Millás reggeli zenekar alapemberrel, Mihálovics András, hogy hallgatója, hogy nekem sajnos nem patetikus, hanem patikus hangulatom van. Patikus hangulatban indult a napon, mert hogy köhögés, hát hogy influenza járvány adatok azok azt mutatják, hogy elég sokan küzdenek mindenféle ilyen jellegű problémával, úgyhogy mindenkinek jobbulást, meg vigyázzatok magatokra, tényleg most érdemes jobban odafigyelni.
Minden idők legnagyobb influenza járványa. Influenza járványa. Ezt olvasom az újságokban. Egyébként meg mielőtt elfeledkeznénk róla, Imbolc van. Télbúcsúztató, sötétedéskor kezdődik, február 1-én tartják. Brigit Kelta istennő ünnepe. Imbolc a tavasz első napja, a térre akolba zárt állatokat tessék kiengedni, legelni. A katolikus egyház egyébként felváltotta ezt az ünnepet a február 2-ai gyertya szentelővel, ami Szűz Mária ünnepe. És 0-30-6-98-0-98-0, lássuk a hallgatók mennyire vannak patetikus hangulatban. Gézut legyűrt az influenza, mert ekképp regél ő. A második fél időben Gézu influenza 0-1, cserélni fogok néhány védőt, mondja ő. Aztán
a fapados kérdéseket most átugorjuk, nem?
Komolyan, ne vicceljünk már. Tehát komolyan valaki 6 óra 32-kor megkérdezi Budapest-Róma jegy.
De volt egy másik, egy Ryanair-es is, de ezeket tudni fogjuk, hogy hol vannak, mert időnként elvesznek napközben, ha meg valaki 9 után írja, akkor valamikor nem fér bele. Úgyhogy ezekre oda fogunk figyelni, hogy a fél hét előttieket azt ki tudjuk keresni könnyen. Úgyhogy majd a helyükön akkor visszatérünk rá.
Nagyon sokat nem tévedtem a Millás Band kapcsán. Jó magam Macit képzeltem el a billentyűk mögött. Nem.
Ha se lenne rossz egyébként.
Szeretettel ajánlom Ács Gábornak Lázár Ervin a Két hajnal című mesét, lehoz a patetikusságról. Andrics, de már ez nem is te vagy, lehet, hogy már AI-jal nyomod. Influencer, az influenza terjesztője. Köszönjük! Mérnök hallgatónak, a szóviccek egyik legnagyobb hazai barátjának, hogy ezt megírta, szellemi termékét ránk borította. Azt mondja, hogy nevelés nélküli munkanap az oviban. Kis cica továbbképzés, nekem home office M-kartárssal. Hát ezzel se vagyunk bejön. Félúton a Samhain és a Baltén között imádkozzunk Imbolc napján, írja valaki. Aztán óvatosan a dob bevállalásával, az álmos könyvek szerint ők más kapura játszanak, még a basszerek valóban csajoznak, írja egy nagyon tapasztalt hallgató. Reggel üllőn is fütyült a rigó. Na tessék, emberarcú ez az üllő.
Simán lehet, hogy nálunk is, csak nem figyeltem oda, mert a reggeli kicentizett időmben...
Azt se tudod, hol vagy te, az a nagyon nehezen ébredős típusnak nézel.
Nem. Én nagyon későn, a sok-sok év alatt beállítottam azt a legkésőbbi időt, amin még éppen minden klappol, és némi minimális biztonsági ráhagyással ide érkezem a megfelelő helyre, a megfelelő időben. Ebben viszont semmi olyan nincsen, hogy nagyon a külső környezetemre tudnék figyelni, úgyhogy elég percre pontosan indulok mindent, még úgy is, hogy a előkészületek egy részét megpróbálom este elvégezni, de igen, ez ilyen nagyon katonásan megy nálam, és kialakult, és ilyenkor tényleg nem sok minden szűrődik be a külvilágból reggel.
Drága barcellák, ne higgyétek azt, hogy Ács Gábor javíthatatlan lendülete és az én patetikusságom elveszi a sót, hiszen nevetek napja alkalmával nagyon sok jót kívánunk. A születésnaposok azon kívül, hogy Imbolcot ünneplünk most épp az ő szüli napjukon, nem árt, ha tudják, hogy Londonban pont az ő születésnapjukon 1606-ban ugyan, de kivégezték Guy Fawkes-t, aki első jakab angol király ellen szervezett összeesküvést. A maszkja az azóta számos filmalkotásban is felbukkant, meg az alakja is. Aztán 1964-ben január 31-én indult a Delta című tudományos ismeretterjesztő tévéműsor, szerintem mindenkinek a memóriájába és a fülébe égett. a mikor nyitó szignálja? 1964-ben.
64?
64-ben.
És már akkor is a
Kulik Júli volt? Utána évtizedekig, nem tudom.
Mert
nem.
Ugye akkor mi még nem éltünk.
Igen.
Tehát nekünk a, igen, az első emlékeink az mondjuk jó 15 évvel később volt. Akkor már Kulik Júli volt, az biztos, de...
Igen. Aztán 2020-ban pont január 31-én lépett ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból, azóta, hogy egy klasszikust idézzek, hülye angolok, angol hülyék. Na mindegy, menjünk tovább. Születésnaposok közül Bajza József lapszerkesztőt, kritikust ragadnám ki 1804-ből, Franz Schubert osztrák zeneszerző mellett, aki 1797-ben született, aztán idolom nékem Jávor Pál magyar színész, ahogy így megvan a régi filmekben, hogy ezt a szem részt külön megvilágítják, hogy még igézőbb legyen a hölgyek és az urak tekintete. És Jávor Pál azokban az öltönyökben, azokkal a dialógusokkal, tehát én, ha meglátok egy Jávor Pál filmet, nem tudok szabadulni a család legnagyobb megrökönyödésére, bár nem tudom, hogy meséltem-e már, hogy Jávor Pálnak van egy filmje, gyanítom már a háború után készült, amikor a csajával lemennek a Balatonra, és fürdőnadrágra vetkőzik ő, már ha azt lehet fürdőnadrágnak nevezni, figyelj! Egy világ omlott össze bennem, mert Jávor Pál volt a férfi idol, de nem fürdőruhában. Hipó, nagyon hipó, hát nyilván abban az időben ez természetes volt. És hát a testfelépítése is, hát nem is tudom milyen szót használhatnék, ha akarnék Jávor Pál testfelépítésére. Nem tudom sajnos a film címet, úgyhogy nem tudom az élményt megosztani, de nem is nagyon akarnám az egybegyűltekkel. Egy másik tínédzserkorom nagy befolyásolója Norman Mailer, neki születésnapja van, 1923-ban született január 31-én. Aztán gyorsan, hogy az időbe beleférjen, Igali Diana olimpiai bajnok, magyar sportrövő 1965-ben született ezen a napon. Aztán ünnepel Mini Driver, brit színésznő, 1970-es évjáratú ő, Olá Ibolyának, magyar énekesnőnknek is gratulálunk, szülinapja van ma, 1978-ban látta meg a napvilágot, és Justin Timberlake, amerikai énekes, nem is értem miért énekes, mert nem csak énekes, egy csomó filmje is van, némelyik nem is rossz, úgyhogy őt is szeretettel köszöntjük, és akkor túl vagyunk a...
Átugrottad.
Mit?
Johnny Rotten.
Johnny Rotten, mert azt neked akartam megfagyni, hogy te is beszéljél.
Ja, igen.
De mindegy. Szóval Johnny Rotten brit zenészről is, és akkor túl vagyunk az örömködésen, mert hogy egy szomorú hír érkezett tegnap, elhunyt Marianne Faithfull énekesnő, úgyhogy hát az ő emlékére jöjjön az első zeneszám.
Sleep tight, baby.
Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
Hát a portfólió egyik cikkével szeretném megnyitni a lapszemlét, azért, hogy kedvezzek a velem szemben álló basszernek. A Wizzairről szól a cikk, így alakul át a repülési szektor, komoly lépésekre szánt el magát a Wizzair. Yvonne Moynihan-t, a Wizzair vállalat és ESG vezetőjét kapták mikrofon végre a kollégák. Az összes többi gazdasági szektorhoz hasonlóan a régi közlekedés is keresztúthoz érkezett a széndioxidmentesítésre való áttérés során. Az EU célja, hogy 2050-re a stratégiai jelentőségi légi közlekedési ipar is eléri a nettó zéró kibocsátást. A zöld átállás megvalósítása érdekében a szabályozó éppen 2025-től lépett fel határozottabban és írta elő fenntartható repülőgép üzemanyagok minimális használatát a kerozinba keverre. De mit szólva az iparág az intézkedéshez? Na, erről szól a cikk.
Jó, ez kimondottan ugye ESG-s tematika az egész. Másnapján annak, hogy egy elég pocsék gyors jelentés közölt a cég, és
azt
jól
én betettem neked a
rovatot. Ami egyébként most tényleg lehet, hogy a vége a rossz szériának, mert egyszerűnek tűnnek a dolgok, úgyhogy érdekes helyzet van egyébként így a tőzsdeileg is, meg árfolyamilag is a cégnél, de ezt majd akkor persze a megfelelő helyen. A Telexnek a cikkét nagyon egyszerű tömören összefoglalni, hát, illetve nem a címét, hanem hogy miről szól, a vagyonnyilatkozatokról szól, hát a címe nyilván a miniszterelnökre vonatkozik, de miután most érkeznek a vagyonnyilatkozatok, már jó előre a cikkben összefoglalják, hogy gyakorlatilag miért nem lesz értelme akár az ő rengeteg további cikküket is elolvasni, mert hogy hát gyakorlatilag, de tudjuk, hát ez évek óta így van, akármit csűrtek, csavartak rajta, full kamó az egész, hát lényegében azt írnak be, amit akarnak, azt titkolnak el, amit akarnak a képviselők, tehát igazából teljesen értelmetlen. Mindegy, ha valaki ezt hosszabban is olvasná, akkor megtalálható a Telexen, meg a következő napokban ettől függetlenül, hogy ennek ellenére az érkező vagyonnyilatkozatokat nyilván a magyar sajtó majd nagy terjedelemben dolgozza föl, de mindig lássuk, hogy igazából elpocsékolt idő ezzel foglalkozni, semmit nem tudunk meg nagyjából belőle.
Hírek a következő magyar űrhajósról, leghamarabb tavasszal indulhat útnak a négyfős legénység a nemzetközi űrállomásra, amelynek tagja lesz Kapu Tibor magyar űrhajós, és a NASA és nemzetközi partnereimmel jóváhagyták a szükséges engedélyeket, és sajtótájékoztatót tartottak a legénység tagjai. Erről több sajtótermék is értelemszerűen beszámol.
Portfólión még Huszák Dániel cikkét ajánlom a háború állásáról. Keveset hallunk. Ugye a megoldásról meg, hogy mikor teremt az új amerikai elnök békét, ez van a középpontban, de hogy éppen mi a helyzet a fronton, és hát nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok nagyon-nagyon keményen próbálnak előre nyomulni, hogy jobb feltétel, de viszont teljesen kezdenek ők is kivérezni, tehát valószínűsíthető, és most politikusoktól függetlenül a béke, vagy valamilyen legalább minimum tűzszünet kötés irányába mennek a dolgok, most már gyakorlatilag mindenkinek ez lesz az érdeke, csak a milyen feltételekkel ez a kérdés, és hogy ezért is nyomulhatnak nagyon az oroszok, és felgyorsult az előre nyomulásuk. Miközben mindenki Trumptól várja a csodát, kész katasztrófa bontakozik ki az ukrán fronton, ez a cikknek a címe, ez tehát a portfólió vezetője ma reggel.
Hát menjünk akkor a tőzsdére.
Nézzük.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A budapesti értéktőzsde 3%-os pluszt hozott össze úgy, hogy a vezető papírok közül 2 erősödött, 2 meg gyengült. Mondjuk a jó híreket, az a MOL 1% fölötti pluszt hozott össze 2876 forintig menetelt, az OTP 96%-os plusszal 24.100 forintig jutott, és akkor innen jönnek a rossz hírek, 1,45%-ot esett a Richter 10.160 forintig, és a Telekom is esett 0,5% fölött, 1418 forintig csúszott le a távközlési papír árfolyama, és a 4IG, kérem szépen, lekörözte a MOLT forgalomba, úgyhogy muszáj beolvasnom azt, hogy 2,9%-os plusz került a tikerje mellé, 1406 forintért lehet most ilyen részvényt, vagy majd a nyitásba ilyen részvényt venni. A forint most éppen 408 forint környékén tanyázik az euróval szemben, éjfél magasságában még 407 forint környékén járt, úgyhogy ilyen irányú az elmozdulást, a dollárral szemben pedig 393 forint környékén van.
A Wall Street-en volt egy beöntés, amint ismét a vámokról beszélt, Kanadával kapcsolatosan Trump, aztán visszapattantak az indexek. A vezető papírok ellentétes irányba mentek már, amelyikek hoztak ki gyors jelentéseket, külön kiemelendő a picinke puha, azt lefele nyomták 6%-kal, a nemzetközi üzleti gépek pedig 13%-os pozitív elmozdulással hívta föl magára a figyelmet. Azt mondja, hogy a Meta, Facebook Meta jó sorozata az tart, és a Teslát is följebb tolták ismét, elérte újra a 400 dolláros
szintet. Mi van az Nvidia-val, azt látod? Az magához szerint a kókitól?
Szerintem egy kicsit fölfelé ment tegnap, ha jól láttam, azt így nem jegyzeteltem ki magamnak, de fölfelé láttam, enyhe fölfelé beláttam tegnap a vége felé, mikor rápillantottam. Visszahozta egy részét, utána másnap ugrott vissza, és most egy kicsit tett rá, de azért messze van a csúcsától még a Tesla. Úgyhogy kis plusz az amerikai bőrzén, nem voltak, nagyjából csak azok a papírok mozogtak, nagyot csak azok a papírok mozogtak, ahol hírek jöttek, elemzői minősítés változás volt, vagy éppen gyors jelentést közöltek, és a kilátásaikról számoltak be. A kötvénypiacon is 4 pont elmozdulás volt a 10 éves kötvénynél, úgyhogy nem volt most olyan nagy változás. Így ezzel, hogyha megnézzük, most így január utolsó kereskedési napja, hogy kezdődik az első hónap, hogyan telt el, tehát az idei teljesítménye a piacoknak milyen, mert itt azért voltak nagy fölhúzások és nagy kiöntések is. Az az érdekes helyzet van, hogy a legjobban teljesítő mutató az most a Dow Jones, az elmúlt évekkel ellentétben, amikor a leginkább alul teljesítő volt, mert a technológia vitte a prímet. Szóval a Dow Jones egy szerény 5,5%-os nyerővel indítja az évet, az S&P 3%-nál jár, a Nasdaq, amely majdnem visszaadta a teljes idei évelei nyereségét, azon a bizonyos napon, mikor a DeepSeek miatt beöntötték a teljes tech szektort, nem a teljeset, de mondjuk a nagyobbik részét, az csak 2%-os pluszra tudott visszakúszni, tehát most idén emiatt a kínai AI-tól való félelem miatt lett nagyrészt alul teljesítő a technológia, úgyhogy nagyjából ez látszott tegnap a Wall Street-en.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
No, drága barátaim, akkor legyen a hallgatóké, a szó influencer járvány van, írja valaki, ami miatt büntető listára tettem, többet nem fogom berakni az üzeneteit a szó vicceseknek, elég volt, amikor itt van a legnagyobb mentoruk Kántor Endre, akkor persze helyet kapnak a műsorban, de amíg én állok itt Ács Gáborral, addig ebből nem esznek. Üllőn is fütyült a Rigó, ja, ezt már említettem, de hogy valahol meg Kiskörösön, vagy hol Kiskörösön a Rigó, nem, mert megszólalni sem, mert a csőre végéig nem látott a ködben. Aztán aha, többen
valahol bejött a köd, igen.
Többen nosztalgikus húrokat kezdenek pengetni a Deltával kapcsolatban, mégpedig az irányba, hogy azon nőtek fel, és hogy milyen jó lenne, ha leadnánk a Delta főcím zenéjét, mert sokaknak kedves. Van valamilyen feldolgozás, ugye? Vagy
igen,
nincs?
De be kéne
csak hogy nálunk van-e, azt most nem tudom.
Na, megnézzük. Mert
jó, megnézzük,
lett volna
a tárban már, van-e ilyesmi, és akkor majd...
Megkeresgéljük. Igen. Nem állítjuk, hogy ma, de egyébként nem rossz ötlet azt
és ne felejtsük el azt, hogy segítsük egymást azzal, hogy közlekedési híreket is megosztunk a 0630-as 6-os 980-980 SMS, WhatsApp és Viber számon, mivel, hogy ezekből még csehül állunk. Jól lehet, meghökkentően szerény volt a forgalom, mikor én befelé tartottam. Hogy ez így is lesz, mert hosszan beszéltek Kis Ambrus főigazgató úrral az egyik rádió csatornán a Flórián téri felüljáró felújításáról, amely márciusban kezdődik. Na, az nem lesz egy leányálom. Ezt már most megmondom, úgyhogy kemény.
Egy hallgató elküldte nekem, mikor egy hirtelen úgy összekevertem. A egyik pálya zárva lesz, a másik pálya lesz két irányú, és nekem így nem állt össze a fejem, hogy ott két híd van, vagy hogy is van, és úgyhogy egyszerű Google térképpel illusztrálta egy hallgató, és akkor már valószínűleg a bakfelüljáróval kevertem, az is ugyanúgy kanyarodik, és az nyilván kétszer egy sávos, lehet, úgyhogy.
Tessék.
De ennek ellenére, vagy ettől függetlenül ott komoly fennakadások.
Tessék, itt van a hallgató, nagyon kérlek, ne! Kölyökkoromban nagyon megijedtem a Delta zenéjétől, félek, hogy feltépne. Hát való igaz, hogy ilyen nagyon durván kezdődik, tehát semmi lágy intro, hanem egyből jön az ijesztő zene, és én féltem a pasiktól is, akik ott a hóba, mert nem tudtam, hogy ez egy nagyon régi felvétel, te pontosan tudod, hogy ez mit ábrázol. Én azokat se értettem gyerekként, hogy azok az olyan csúnya emberek ott mennek és küzdenek, és az egyik így kinéz a kamerába, és olyan félig emberi, félig állati.
Gyerekként neked is ijesztő volt. Aha. Érdekes.
Hát ezt kompenzálom most a kedves hallgatókon. Na, most jön Schmidt Andi, aki felső légúti problémái miatt nem jött be nagyon helyesen, és nem rántja magával Dugovics Tituszként az itt műsort vezetni próbáló másik két műsorvezető, de megnézzük, hogy sikerül neki így híreket mondani.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, 7 óra 9 perc van, és folytatódna is a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, ha benne vagytok. Ács Gábor az egyik műsorvezető.
Mihálovics
ez dobta a gép, ne nézzetek így, ez van.
Mihálovics
neked
András
se könnyű.
Fogja ma szétrolkodni a méltán népszerű fapados rovatot.
Szabízott, ennyit tudok mondani. 0630-as, 6-os, 98-0, 98-0, Kid Balten and Tom Diswell első elektronikus zenéje volt, és talán ezért vett át a Delta, szuper zene. Pár hónapja a Delta zenéje a csengőhangom, a kutya nagy nehezen megszokta, de a metron felkapják a fejüket. 85-ben születtem gyerekként, nekünk is sokkoló volt az intro a küzdő sark kutatókkal.
Képzeld, de én sem bírtam ki. Nemrég olvastam róla egy érdekeset, és rákerestem. Egy másik cikket találtam meg, nem azt, amit annak idején olvastam, viszont akkor még egy nevet említsünk meg egy sztorit. Amúgy a dal az 1956-os talán, vagy 57-es maga az eredeti, és az egyik első olyan dal volt a világon, ami full elektronikus, amit gépekkel raktak össze.
Na, ezt írja a hallgató is, ez igen. A két csávó, ez a Tom Diswell and Kid Balten.
Igen, viszont Belohorszky Károly nevét említsük meg.
Ne.
Ő volt a Magyar Rádió technikai rendezője, aki egy bakeliten hozta
megszerezte
be, Csehszlovákiából hozta be, és ajánlotta be, és így lett a néhány évvel később induló Deltának a, hát már mondhatjuk már a legendássá vált főcímzenéje. Itt ne úgy képzeljük, hogy prüntyögtek, mert nem voltak szintetizátorok, mindenféle gépeken variáltak, meg fordították meg az irányokat, és prüntyögtek. De az egyik legelső, ha nem a legelső elektronikus zeneszám az, amit ők megcsináltak, és amit egész Magyarország ismert a Delta főcímként. Nagyon érdekes történet egyébként.
No, boomerek, és akkor most itt elnézést kérek mindazoktól, akik hozzám hasonlóan egyáltalán nem a szóviccek barátai. Mit tesz a postabank Maci a leszakadt keze helyére? Takarék szövetkezet. Köszönöm a figyelmet. Jöjjön a Budapest rovat. Nem röhög, mert csak olajat űzre.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
A
ami jó, azt el kell ismerni.
Nem, nem jó, nincs, nem. Nincs kivétel. Minden, ez a pulóverev. Megvan a pulóverev? Ha pulóverből kihúzol egyetlen egy szálat, vége az egész pulóvernek.
Teljesen megértem, de én meg azt vallom, hogy minden műfajnak megvannak a... Megvannak azok minden műfajban, akik azt magas szinten művelik. Neked szerintem magával a műfajjal van a problémád. Szerintem viszont ismerjük el azt, hogyha valaki a műfajon belül erős produkcióval rokkol elő. Mit szólsz hozzá?
Nem. Pullover elf, ennyi.
Örülök, hogy meggyőztelek. Nézzük a budapesti híreket.
A fővárosi közgyűlés döntött a budapesti forrás megosztásról. Ne tessék idegeskedni, aki nem tudta aludni, annak most egy jó hírt mondok. Az elfogadott rendelet szerint a kerületeket mintegy 259 milliárd forint illeti meg, ez 46%, a főváros pedig nagyjából 305 milliárd forint, ez 54%, tehát így osztoznak a felek. 562 milliárd forint iparűzési adó, továbbá az idei évben az adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlékbírság, ennek a tervezett összege 1,6 milliárd forint, ebből jön össze ez a forrás megosztás. Aztán más döntések is voltak, például a pályázatot írnak ki permakultúrás balkonkertészeti szemléletformáló képzésre a 19. kerületben 50 kispesti lakótelepi lakos számára. Aztán a közösségi költségvetés keretében a Jászai Mari téren létesül nyilvános automata illemhely, nem olcsó, 61 millió forint lesz az automata illemhely, de majd megyünk, teszteljük és beszámolunk róla, ha elkészül. A 11. kerület javaslatára a közgyűlés úgy döntött, parkot nevez el Arbel falván a kerület egy egykori biológia és földrajz szakos tanáráról, Bogluc Béláról, a Péterhegy városrészben pedig eddig névtelen közterületet neveznek el Erdőtöve utcára. A Kamara erdei út egy része pedig Tölgyerdő utca. Ah, milyen szép nevek ezek.
Uh-huh. A fővárosi közgyűlésben nagyon komoly vita volt, nem csak vita volt nem szerdán, hanem a főváros működését komolyan érintő javaslatokat is blokkolt gyakorlatilag egymagában a Tisza párt, azzal, hogy nem is maradt kin, hanem visszament, így ben volt, így nem ment át. Ha csak kimaradtak volna a kivonult képviselők, akkor ezek a javaslatok átmentek volna, de ők mind kiderült erős üzenetet akartak küldeni, mert egy ő általuk benyújtott javaslatot, viszont nem fogadott el a többi párt. Úgyhogy valaki ennek a hátterét, a politikai hátterét akarja elemezgetni, az, az sok helyen fönn van. Kis Ambrus főpolgármester, nem most már ő, nem ő, mert ugye
főigazgató.
Valameg a hang.hu-n van egy beszélgetés, ott a vég mondja, hogy milyen problémákat okoz ez, hogy ezek a javaslatok nem mentek át. Valószínűleg egy új rendkívüli közgyűlés kell összehívni, mert a város nem tud működni ezek nélkül. Szóval egy komoly galébát okozott, és egy nagyon korrekten semmiféle nagy évben kerüli a politikai véleménynyilvánítást, hanem nem tiszte kommentálni ezt, hogy ki hogy szavazott, meg mi áll a háttérben, meg milyen viták, hanem csak elmondja, hogyan lehetne ezt megoldani, meg hogy mi a következménye annak, ami szerdán történt. Úgyhogy ha valaki ennek a részleteire kíváncsi, az meg a hang.hu oldalon található. Mossák a Lánchidat, péntek mossák, vagy várják csak, most lehet,
hogy lezárják este, az biztos.
De a mosás miatt most lehet, hogy keverem egy másik hírre.
Nem, filmforgatás előkészületei lesznek, és a BKK azt közölte, hogy a lezárás péntek éjféltől szombat hajnali 5 óráig tart, és emiatt az éjszakai buszok módosított útvonalon az Erzsébet hídon át közlekednek, nem érintik a Deák Ferenc tér, a Hírtér és a Széchenyi István tér csomópontokat, de tovább nem olvasom, hogy még mit nem érintenek, mert viszonylag kevesen utaznak szerintem.
Hát azt meg csak említés szintjén tipikusan olyan hír, hogy nagyjából egy mondatban összefoglalható, de ha valakit érdekel részletesen, akkor utána lehet olvasni, mert hosszasan is fejtegetik, bezár a Duna pláza, mert felújítják jövőre.
Ikon volt az első ilyen komolyan vendő plázák egyike volt Budapesten, és valójában elég szomorú, a múltkor a Gedével ott intéztünk valami ügyet, és meghökkentően színvonal csökkenést tapasztaltunk.
Meg tök üres, alig volt ember. Üres, én is betévedtem egyszer, igen. És igen. Gondolom így akarják kihúzni a csávából. A Nyilván a klikvadászat jegyében elég sok helyen csak a bezár a Dunapláza szerepel, tegyük
de
hozzá
a lényeget.
De még
csak a Dunaplázát nem is írják, hanem bezár az egyik népszerű vagy legnépszerűbb fővárosi pláza, ennyit írnak.
Na, de a lényeg az, hogy marad, felújítják, megújul, és akkor majd utána szépen visszajön ugyanazzal a funkcióval, csak sokkal szebben ez a terv. Na, el akartad sunyogni Johnny Rottent.
Igen, de bejött a technikai vezető, akinek az a játéka, a gumicicája, hogy én bármit mondok, annak az ellenkezőjét csinálja.
Nem.
Mondtam, azért... hogy akkor sunyogjuk el Johnny Rottent, erre mit csinált, betette?
Nem, hát tegyük hozzá, hogy úgy jött be, hogy nem hozzád jövök, mert te nem értesz így a zenéhez, van. És ez nagyon rendkívül szórakoztató beszólás volt. Ellenben mi egy hullámhozra kerültünk, és becsempésztük Johnny Rottent, de nem az eredeti formáját. Jó, nem, tehát igen, nem Sex Pistols, meg nem hasonló. Egyébként képzeld el, még a Public Image Limited frontembereként láttam valamikor a 90-es évek közepén koncerten, és rendkívül szórakoztató volt. Most viszont ez úgy, no, a 90-es évek közepére ugrunk, amikor is beszállt egy szimpatizátoros formációba vokalizálni. Úgyhogy...
Hú!
Jó volt?
Nagyon, nagyon belpesti értelmiségére sikerült ez a felkom. Annyira szép, hogy nem is értek belőle semmit.
Na, akkor inkább hallgassuk meg.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Óriási dudorgás a stúdióban, amire azonban semmi okunk nincs, a kijött GDP adat alapján mondom mindezt, mert amikor arra kérdés, hogy termeltétek a GDP-t, arra mindenki azt állsz, hogy persze, persze, meg itt, meg ott, meg amott, meg így, meg úgy, meg amúgy, az kiderül, hogy olyan lomhán, hogy más is hozzáférjen. Úgyhogy Virovácz Pétert hívtuk fel, az ING Bank vezető elemzője, hogy pirítson rá az egybegyűltekre. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és rögtön hagyd kezdjem azzal, hogy ti mindent megtettek, tehát így péntek reggel egy ilyen zenétől nem indul be a magyar rögtasság, akkor semmit.
Na, hát, hogy azért Ács Gábori az érdem, ő szeret dudorogni.
De viszont tegnap már annak is örülni kellett, hogy az előző negyedéves adatközlésekkel szemben most legalább nem volt egy negatív meglepetés és egy arcra esés, hanem talán enyhén picivel talán a várakozások fölötti GDP adat érkezett, ugye?
Így igaz, ugye a piaci konszenzushoz képest azért ez a növekedés egy picikét jobb lett, negyedév per negyedév alapon 0,5%. Azért ugye azt tegyük hozzá, hogy tudott ez a magyar gazdaság 1-2% közötti negyedéves növekedéseket is, tehát hogy ez ilyen picikét gyalog tempó, de legalább már nem visszafele sétálunk, és ez jó hír. És valóban, hogyha mondjuk az év per év adatot nézzük, akkor ott volt szintén egy kicsi pozitív meglepetés, de hát ez mindig lutri. Vannak revíziók, meg egyebek, de szerintem ami sokkal fontosabb ennél, hogy így nem csak a negyedik negyedévet megnézzük, hanem úgy összességében 2024-et, akkor kapunk szintén egy 0,5%-os gazdasági növekedést. Hát ugye egyrészt ettől nem lobogott a hajunk, másrészt meg azért ennél jóval többet vártunk 2024-től, hát, 3-4% körül.
Mert hogy mennyi is volt hát, az előző
igen,
év?
Igen.
Honnan indultunk?
Hát az előző év... Az, hát ugye megint attól függ, hogyha belevesszük a mezőgazdaságot, akkor egy ilyen mínusz egy környéke, mezőgazdaság nélkül az ilyen mínusz három. Tehát, hogy hát na, elindultunk fölfelé, fogalmazzunk ki, de azért még nem értük el a tetejét. Nem másztunk ki teljesen ebből a gödörből, így innen nézve.
És látunk arra valamiféle, tehát segít annak megalapításában ez az adat, hogy lássuk, hogy ez most már valóban valaminek a kezdete, egy kilábalás lehet, vagy pedig már évek óta nem sikerül összehovni.
Hiszen azért repülőrajtra számítunk, ezt a döntéshozók kommunikálják is elég rendesen, hogy ez jön, a repülőrajt.
Repülőrajt jöhet, igen, csak mondjuk nézzük meg azt, hogy hogy áll a fogyasztói bizalom, meg az üzleti bizalom, hogy néz ki a trendje az elmúlt 6 hónapban. Ez annyira nem repülőrajtos, sőt inkább lefelé bukik, és azért ezekből általában nem az szokott kijönni, hogy így ilyen csökkenő üzleti fogyasztói bizalom mellett így hirtelen berobban a gazdaság, de legyünk most az üdítő kivételek. Én azt gondolom, hogy azért vannak biztató jelek, a fogyasztás továbbra is szerintem fölfelé mozdulhatott, mert nyilván ez még első adatközlés, a KSH sok részletet nem mondott el, leginkább csak annyit, hogy a szolgáltató szektor az volt az, ami húzta fölfelé a növekedést, ez mindenképpen jó hír, hát az összes többi szektor meg nem, úgyhogy van honnan javulni, de például pont az építőipar esetében a rendelési állományokat, hogyha megnézzük, azért ott masszív kétszemélyű pluszokat látunk az előző évhez képest, ilyen 25%-os többletet, ami azt jelenti, hogy van a csőben projekt végre, úgyhogy ezeket el kell kezdeni, ezeket meg kell valósítani, és mondjuk ez adhat egy újabb lökést a gazdaságnak, de hát mondjuk az építőipar súlya összességében azért csekély a GDP-ben, de mindenesetre már valami, tehát vannak biztató jelek.
Az ipar vergődése véget érhet, iparügyben van-e, mint nagy súlyú szektornak a GDP-ben?
Hát azért,
GDP-ben.
Főleg azokban az iparágakban, ahol mi érdekeltek vagyunk, mert ugye az elektromos autózás dilemmája még ugye nem oldódott meg az Európai Unióban, az autóipar mint olyan ezzel küzd éppen, és hát mi mit gyártunk leginkább, autókat meg akkumulátorokat?
Ha megnézzük itt is mondjuk a rendelési állományokat, akkor azt látjuk, hogy elsősorban belpiaci ipari rendelések azok már szépen húznak fölfelé, tehát ott már van valami javulás. Hát az export oldalon úgy immelámbal, úgyhogy én azt mondanám, hogy rövid távon nem bíznék abban, hogy itt az ipar az nagyon, nem tudom, elkezd izmozni. Az év második felében már azt gondolom, hogy lehet rá reális esélyünk. Én inkább arra datálom az év második felére azt, amikor elindulnak majd itt az új projekteknek a termelései, ugye BYD, meg CATL, meg BMW, tehát ha valami, akkor inkább itt az év második felében, de azt érdemes hozzátenni, hogy itt nagyon sok esetben az volt a várakozás, hogy itt 24 végén már azért lesznek termelések, hát egyelőre a GDP-ben nem azt látjuk, hogy ezek úgy meg is valósultak volna, tologatják a srácok a termelés beindítását, nincsen elegendő rendelési állomány szerintem.
Uh-huh. Akkor itt ez egy jókora bizonytalanság, és gondolom ez is inkább lefelé mutató kockázat a várakozásokhoz képest, mert a várakozásokban az van benne, hogy rendesen indul a termelés, nem?
Igen, és én azt gondolom, hogy a következő hetekben, hogyha majd jönnek a friss gazdasági adatok, nagyobb esélyt látom annak, hogy így a piaci konszenzus az idejévi gazdasági növekedés tekintetében inkább lefelé csúszik majd, ugye csak hogy így nagyjából képbe legyünk, a magyar kormány 3,4%-kal számol, mi az ING Bankban 2%-kal, az Európai Bizottság meg néhány más nagyobb nemzetközi szervezet ilyen 1,5-1,8 között szóródik, úgyhogy és nyilván nem irreális egyébként a kormányzati előrejelzés, még így a negyedéves adat láttán sem, de azért eléggé valóban repülőrajtot kéne itt venni, és azt tartani is kéne, 4/4 éven keresztül, hát ilyen majdnem 1,4%-os negyedév átlagot kellene hozni. Jelzem, ez háromszor olyan dinamikus növekedés, mint ugye a negyedik év volt, és ezt egy éven keresztül kéne tartani, na akkor meg lehet ez a kormányzati előrejelzés. Hát én szurkolok, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez így meg lesz ebből.
Lehet valami
ne feledjük.
Lehet valami a boszorkány konyhában? Tehát amit mondjuk csak ők ismernek, tehát valami támogatás, valami, amivel mondjuk
hát az állami háttérrel. A Demján Sándor program az elstartolt, és annak mondják, hogy
igen,
én láttam
a
századvégnek egy elemzését, hogy hány százalékot fog hozzátenni a gazdasági növekedéshez. Lehet, hogy ez a csodafegyver.
Nézzétek, remény mindig van, én ilyenkor azonban azt szoktam mondani, hogy persze várhatjuk itt a fogyasztás bedurranását mondjuk a lakossági állampapírok kamatfizetésétől. Várhatjuk a beruházási programoktól azt, hogy majd itt nagyon-nagyon elindulunk fölfelé. Egy dolgot ilyenkor azért elfelejtünk, hogy itt mind a fogyasztásban, mind a beruházásban nagyon-nagyon magas az importigény. Tehát innentől kezdve, igen, persze lehet, hogy a beruházási statisztika önmagában javul, lehet, hogy a fogyasztási statisztika önmagában javul, csak a másik oldalon majd nézzük meg a netto exportot. Tehát amíg önmagában a külső kereslet, tehát fogalmazunk nagyon egyszerűen, mondjuk az autóipar nem indul be globálisan, addig lehet itt a belső keresletünk bármennyire erős, egész egyszerűen az import el fogja vinni a növekménynek egy jelentősebb részét, és innentől kezdve tényleg én azt mondom, hogy a külső fordulat kell ahhoz, hogy itt egy dinamikus növekedést lássunk, még akkor is, hogy a belső motorok beindulnának, úgyhogy itt azért részben érzek némi kincstári optimizmust ebben, de lehet, hogy már csak az a fajta elemző beszél belőlem, aki két éven keresztül így azt látta, hogy folyamatosan romlanak a növekedési kilátások, és mindig a konszenzusnál rosszabb lett a gazdaság teljesítménye. És ilyenkor, tudjátok, van egy ilyen elemzői átfordulás, amikor az emberek azt mondják, hogy hát azért csak rosszabb volt mindig, akkor most doszt azért is rosszabbat mondunk, és akkor lehet, hogy végül 2025 lesz a pozitív meglepetés éve.
Hát szerintem örülnénk neki. Szerintem te is, hogy most alulbecsültem, és akkor összességében jobban teljesít a gazdaság, ha sikerül összehoznia. Úgyhogy azt nem éljük meg majd szerintem kudarcként, de azért jó, hogyha ilyenkor mindig a realitások talaján maradunk. És
Pedig inkább ez a 2%-os növekedés nagyjából. Úgyhogy, okay. De az sem olyan rossz már egyébként.
Hát az eddigiekhez képest nyilván. akkor örülhetünk.
Mindig a bázist kell nézni, ugye?
Igen, és akkor és hagyjuk az összehasonlítást itt a régiós versenytársakkal, meg ilyesmi, az felejtős, mert akkor megint rossz kedvünk lenne, de igen, itt is megtaláltuk a pozitívumot. Na jó, nagyon szépen köszönjük.
Hiszen optimista péntek van. Ezt nem tudhatja a Péter, hogy optimista péntekeket szoktunk tartani, és akkor még a majdnem mondtam csúnyát, hogy mi is ehető, de akkor jó, legyen így meggyőzt. Engem meggyőztetek, azért nem is szóltam bele.
Meggyőztük egymást ezek szerint, és itt optimisták lettünk. Jó, oké, szuper, nagyon szépen köszönjük Péter ismét. Szép napot és jó
munkát. Akkor további szép optimista pénteket. Sziasztok.
Köszönjük, szia. Virvácz Péterrel beszélgettünk kicsit a körmötökre nézvén, hogy lomhán termeltük ezt a GDP-t, de legalább termeltük valamennyire. Ő az ING Bank vezető elemzője.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
Tudom, a legtöbb embernek nincs otthon tévé, és ha van, se nézi, de szerintem biztos belefutottatok az Ella kampányban, ami elég megrázó egyébként. Én nem lövöm le a poént, de arról szól, hogy azért digitálisan nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni, még azoknak a szülőknek is, meg olyan dolgokban is, akik nem értenek hozzá, illetve olyan dolgokban, amikre nem is gondolnánk. Ugye feltesszük nagy örömmel ez a kampány mondani valója a gyermekünk fotóját, és ezt egy mesterséges intelligenciával idősebbé teszik, és elmondja, hogy miért veszélyes ez, úgyhogy nézze meg mindenki, szerintem az interneten ez megvan. És akkor ennek kapcsán beszélgessünk egy kicsit az AI-ról, mert hogy egy csomó kérdés rejt magában maga a technológia is. Úgyhogy kettő vendégünk van a stúdióban, Balázs András, a Magyar Telekom AI szakértője, a Data Tribe vezetője, illetve Erdős Bendegúz, a Magyar Telekom Brandcoms hubjának gyakornoka, egyetemista. Szerbusztok, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát először is, Bendegúz, te még hallgatsz rádiót?
Hát, megesik amúgy, hogy...
De hogy esik kocsiba, meg, ne mondjad rá! Kocsiba muszájban! No, oké, ez bemelégítő kérdés.
Értjük,
meg is értjük, valamit majd kitalálunk, hogy átmentsük e szellemi terméket, mit létrehoztunk. Szóval egy csomó kérdés lehet az AI magában, nagyon sokat használják, most már szinte mindenki, de miért fontos ezt megismerni, ezt a technológiát? Ez olyan vicces, megkérdezem a ChatGPT-t itt valami hülyeségről, meg rajzoltatok képeket vele, meg minden, és így tök jó, ez egy jó szórakozás.
Szerintem nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hogyan működik, mindenhová bekúszott, átalakítja a munkahelyeket, a munkánkat, igazából döntéseket hoz helyettünk, nagyon jó lenne tudni, hogy hogyan működik, mögé látni, vajon mennyire elfogult, vajon azok az algoritmusok, amik ott futnak, azok milyen adatokon nyugszanak. Úgyhogy igenis fontos, és mindenkinek, úgyhogy nagyon örülök, hogy a fiatalokkal is beszélgethetünk arról, hogy ők hogyan használják. Mm-hmm.
Dendegúszta, hogy látod a kortársaid, hogy használják a technológiát, és mondjuk a szüleid, meg a nagyszüleid mit tudnak vele kezdeni, egyáltalán kezdenek-e valamit vele?
Én úgy vagyok vele, hogy nagyon sokan még csak szórakozás szempontjából, tehát igazából még csak tesztelik, meg nézegetik, hogy mire is való ez az AI, mi az az AI, de nagyon sokan már eszközként használják a mindennapi életbe, akár munkába, akár tanulás közben, vagy akár a social médiánkat is megturingolhatjuk azzal, hogy használjuk az AI-t.
Uh-huh. Dolgaírás?
Hát igen, amúgy iskolában legtöbbször az eszéírások már nem is relevánsak, mert mindegyiket a ChatGPT vagy valami hasonló szöveggeneráló írja.
Uh-huh. Egyébként mire lehet használni? Ha valami ezen túl megyünk, hogy viccelődünk bármivel, mert ugye van egy ilyen mondás, hogy az okos telefonoknak a memóriája az jóval nagyobb, mint a holdra szállás vezényelt számítógép, és hogy mire használjuk, vicces mémeket küldözgetünk vele. Kicsit az AI-nál is ezt érzem.
Vagy mondjuk megértjük azt, hogy az emojika mi a fenét akarnak nekünk üzenni, ugye?
Igen.
Rengeteg mindenre lehet használni. Ugye céges környezetben, ugye esszé írást említette Bendegúz, ahogyha meg kell írnom mondjuk egy vázlatot, egy nagyon komoly meeting, ez a hatalmas segítség tud lenni egyetem, hogy kezdjek bele. A hallgatóságot is meg tudom érteni. Fel tudom ruházni őt egy szerepkörrel, amikor arról akarok beszélni, hogy vajon abból a nézőpontból hogyan néz ki az a kérdés. Lehet, hogy én nem is gondoltam rá. És itt ugye generációk különbségéről is beszélhetek. Azokat a nézőpontokat is be lehet gyakorolni, be lehet hozni automatikusan. Automatizálni lehet vele olyan feladatokat, amiket lehet, hogy nem szívesen csinálok meg. Minden nap ugyanazt ismétlem, megcsinálja az AI helyettem, egy workflow-t felépítek, és hihetetlen gyorsaságot lehet, hatékonyságot lehet elérni ezzel.
Ez a technológia is olyan, mint a balta, hogy lehet vele nagyon szép dolgokat faragni, meg nagyon csúnya dolgokat művelni. Mennyire vagyunk tudatosak AI használatban? Hiszen valószínűleg mi is tanítjuk ezt a technológiát, nem mindegy, hogy mire, ugye vannak ilyen riasztó példák, hogy magára hagyták a fejlesztőkkel, hogy akkor meg a felhasználók a mesterséges intelligenciát, és egy nem tudom én, nagyon szélsőséges nézeteket valló bizonyos csoportokat gyűlölő valami lett belőle.
Így van, ahogy az előítéletek a mindennapokban is megjelennek, az emberek tanították, emberek által generált adatokon az AI rendszereket, ezért az előítéletek ott is megvannak, úgyhogy nagyon körültekintőnek kell lenni, amikor egy ilyet mondjuk programozunk. De amikor felhasználóként használok egy AI rendszert, akkor kritikusan kell szemlélni, és komoly kérdéseket fel kell tenni, hogy vajon ez milyen forrásból származik. Ugye amikor látok egy videót, simán lehet, hogy deepfake videó, ilyenkor mondjuk arra figyeltünk, hogy furcsa, hogy hét ujja van valakinek, vagy nagyon furcsán pislog, vagy a haja össze-vissza mozog, vagy a fények fizikája az nem úgy működik, mint az életben. Nagyon nehéz, és egyre nehezebb kiszúrni.
Bendegúz, te szoktál így idősebb korosztálynak segítkezni abban, hogy ezekre a dolgokra felhívd a figyelmet?
Igen, a szüleimben nagyon sok ilyen beszélgetés van, hogy mondjuk mutatnak.
Ez egyszerű beszélgetés? Vagy ilyen vita, hogy hagyjál már fiam ezzel, hát, majd én azt
inkább
tudom.
Olyan, hogy szoktak mutatni valamit, hogy ezt nézd, és mondom, ez de. AI generált, tehát hogy nem valós, és nem akarják először elhinni, aztán utána mindig mondom, hogy miből lehet meglátni, mert ugye, hogyha
na, mesélj, tudja az ember.
Hát ugye, amit említett, az ujjak, az nagyon sokszor előjön, hogy több ujja van.
De miért ilyen hülye az AI, hogy hét ujjat csinál, azt gondolnám, hogy ez csak tudja megugrani.
A legapróbb, legkomolyabb részletek, amiket a legnehezebben értelmezés generál le egyelőre. Aztán lehet, hogy holnap kijön egy olyan modell, ami meg fantasztikus.
Érdekes azért, nem tűnik bonyolultnak ezt élethűen rekonstruálni. Aha.
A összes vizuális modellben érdekes, hogy az ujjak, illetve a fogak, vagy a pislogás nagyon fura szokott lenni néha, vagy a hajnak a fizikája, hogy máshogy mozog, mint ahogy a való életben mozognak.
És szívesen fogadják ezeket a tanácsokat? Mert azért én szülőként, hát hogy mondjam, ez egy nem egy könnyű lelki helyzet, fogalmazzunk így, hogy a gyerek tanítja az apukát, mert mi tudod, abban nőttünk fel, hogy amit apám mondott, az volt a Szentírás.
Igen, persze, amúgy ez nyilván nehéz nekik is, de hogy így már beismerték, hogy hát valószínű jobban tudom, mert hogy tényleg utána már arra figyeltek, amit mondtam, és így csomószor így odajöttek, hogy nézd már, ezt láttam, hogy ez már nem
az. Na, te cikinek érzed, engem kifejezetten szórakoztat.
Nem tudom, még én ezt nem raktam el a polcra, szokod, hogy igen, van, okay. Amikor már belátom, de van, amikor így idegesít a történet. Egyébként mondjuk ilyen iskolai környezetben ez előfordul, hogy te mondasz valamit a tanárnak? Mert nekem meg van egy olyan tapasztalásom, hogy az iskolai oktatás, mármint a technológia oktatása, tehát mondjuk a számítás technikai ismeretek, azok nagyon-nagyon le vannak maradva.
Amúgy, hála Istennek, nálam az egyetemem úgy a tanárok nagyon követik az ilyen trendeket, tehát hogy ők is nagyon figyelnek az ilyenekre, meg őket is érdekli ez a téma, de azért sokszor van, hogy mondjuk mutatunk nekik olyat, amin még ők is meglepődnek, hogy van ilyen, de ők is nyilván haladnak, meg fejlődnek ezzel, mert most, aki lemarad ebbe a korszakba, az kimarad.
Igen. Hol lehet ezt elsajátítani, hogyha valaki kíváncsi erre, hogy mi is ez a mesterséges intelligencia, mire kell vigyázni a hét ujjon kívül, hogy lehet esetleg elmagyarázni a gyerekemnek, vagy a gyerekem hogy tudna nekem elmagyarázni úgy, hogy mindenki jól járjon ebből, erre van valamiféle platform?
Van, több forrást is tudok mondani. A Telekomnak van a Hello Szülők platformja, ahol pont a szülőket célozzuk meg, ahol kicsit könnyebbé tesszük azt, hogy ez a generációs kapcsolódás, ez simulékony és
ez ilyen klubfoglalkozásnak
nem feltétlenül, ez tudásmegosztás inkább, de többféle formában lehet ez videó, vagy valami írott tartalom, valamint rengeteg fantasztikus YouTube csatorna is van, még én is ott tanulok, fiataloktól egyébként, és minden nap van valami AI újdonság, amint tőlem egy generációval fiatalabb valaki magyaráz el, amit a munkában át tudok ültetni.
És van-e olyan, nem tudom, szótár, nem tudom én, klub foglalkozás, ahol tényleg nagyot lehet ugrani, mert lehet, hogy most tök újat mondtál.
Klub foglalkozást nem feltétlenül tudok mondani, de a Perplexity Pro-t nagyon sokat használjuk. A Magyar Telekomnak a felhasználói ingyen kapnak egy ilyet egy évre, és így minden nagyon sok nagy nyelvi modellhez, ami egyébként fizetős, hozzáférnek, és ott egyszerűen tudok beszélgetni, akár így szabad szavasan, nem leírva, hanem beszéddel tudok vele kommunikálni, és feltettem azokat a kérdéseket, amik lehet, hogy nem is mernék feltenni feltétlenül, hogy nehogy mondjuk olyat gondoljanak rólam, ami nem kellemes.
Igen. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtátok erre a figyelmet, és sok sikert, mert az erőfeszítés azért szerintem nagyon hasznos, főleg ezen a területen nem mindig értjük, és nem mindig tudjuk jól használni a technológiát. Köszönjük szépen, hogy itt jártatok nálunk.
Köszönjük a lehetőséget.
Balázs Andrással, a Magyar Telekom AI szakértőjével, a Data Tribe vezetőjével, valamint Erdős Bendegúzzal, a Magyar Telekom Brandcoms hubjának gyakornokával, egyetemistával beszélgettünk kicsit az AI-ról.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
És szaladunk is tovább, megnézzük, mi történt a héten. Kamatdöntések, érdekes deviza árfolyam változások és a kilátásokról is megkérdezzük Csillag Zsigmondot, az OTP Global Markets osztályvezetőjét, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel, sziasztok! Volt szerencsém az előző megszólalók mondandójába is egy kicsit belehallgatni, azzal kezdtem volna a mondandómat, hogy hétfő reggel a kínai AI sikerek hatására kezdtek nagyobb esésbe a piacok, de inkább akkor kerülném ezt a témát, és valami mást húzzunk elő a fiókból, mert úgy érzem, hogy van lemaradásom.
Attól még ténykérdés, hogy a...
Nem vagy egyedül.
Megütötték a nagy AI-os cégeket, igen, és az a hét egyik fő sztoria volt, úgyhogy nem kikerülhető azért.
Igen, abszolút egyébként, hogyha a viccet félretéve, hogyha azt nézzük, hogy milyen héten vagyunk túl, nagyon röviden összefoglalva, azt láthatjuk, hogy a tengeren túli tőzsdék valóban hétfőn egy nagy eséssel kezdtek, főleg a technológiai szektor. Aztán hétvégére, vagy legalábbis a csütörtöki nap végére ezt az esést, ezt nagyjából vissza tudták dolgozni. Ha megnézzük az európai piacokat, akkor azt láthatjuk, hogy ezen a héten jelentősen túl teljesítettük a tengeren túli társainkat. A DAX Index mindenkori csúcson van, ennek több oka is van, fogunk majd beszélni, vagy fogok egy pár szót beszélni az LKB kamat csökkentéséről is. Ez is szerintem nagyban befolyásolja azt, vagy a kamatpolitika is nagyban befolyásolja azt, hogy az európai piacok ebben az időszakban felül tudnak teljesíteni. Hogyha megnézzük a magyar indexet, akkor azt láthatjuk, hogy maradunk a részvényeknél, hogy egy unalmas héten vagyunk túl, gyakorlatilag stagnált a BUX, ilyen 1,5%-os range-ben mozogtunk, viszont nagyon közel vagyunk mi is a csúcshoz, amit egy-két héttel ezelőtt értünk el, gyakorlatilag ilyen 1,5%-ra vagyunk a mindenkori csúcstól. Még egy picit a hét összefoglalójában, aztán szerintem térjünk rá a konkrétabb eseményekre. A devizapiacon azt láthattuk, hogy a dollár gyakorlatilag egész héten erősödött. Hétfőn volt egy pici gyengülő hullám, 1,05 fölé tudott menni az eurodollár, de onnantól folyamatosan egy szép lassú dollár erősödést láthattunk a piacon. Ennek ellenére a régiós devizák a forinttal együtt nagyon szépen tartották magukat, gyakorlatilag az euróval szemben egész héten 410 alatt tudtunk lenni, és ez önmagában a forintot nézve egy pozitív dolog. Ami még említésre méltó, hogy a lengyel zloty az euróval szemben 2018-as szinteket ütött meg, tehát gyakorlatilag a 4-20-as árfolyam az 2018 óta nem volt látható a piacon. Ez egy bődületes erős zlotynak számít. Összehasonlításképpen akkor az euro-forint ebben az időszakban ilyen 315-320 környékén volt, most az zloty odaért vissza ezzel az árfolyammal.
Miközben a forint 20%-ot gyengült. Aha.
Így van, kemény. Egy picit többet, így van.
Oké, akkor
a kamat
bizony, mert hogy rengeteg kamat döntő ülés volt, az LKB-t is említetted, Magyarországon is volt, ezeknek milyen piaci hatásai voltak?
Igen, azt lehet mondani, hogy a fontos jegybankok hete volt. Ugye a Fed, a Magyar Nemzeti Bank kezdte a sort, ugye számunkra fontos, vagy legfontosabb jegybankként, de nem velük kezdeném, mert igazából én szerintem, ahogy Virág Barnabás is mondta, nagyon figyelni kell a nagyobb jegybankok mozgására. Ugye a Fed tartott, az amerikai jegybank tartott a szerda este a kamatdöntő ülését, és az LKB pedig tegnap, és egyik jegybank sem hozott nagy meglepetést, illetve minden döntéshozó nagyon szűken kommentálta a döntést, tehát olyan nagyon nagy piaci mozgásokat nem hoztak. A Fednél annyi történt, hogy tartották a kamatot 4,5%-on. Itt ez volt a piaci várakozás is, a Powell kiemelte, hogy nem fognak sietni a további kamat csökkentésekkel, majd megnézik, hogy a Trump politikája mit hoz az inflációban, a munkaerőpiacban, és csak utána dönthetnek esetleg arról, hogy a kamatpályát megváltoztatják. Ugye a Trump többször is kijelentette, hogy alacsonyabb kamatokat szeretne. Nyilván azt is szokta hangoztatni, hogy erős dollárt is szeretne, tehát ezek inkább ilyen politikai megszólalások, ezekből mi fog realizálódni, azt majd az idő fogja eldönteni. De az biztos, hogy igazából azt kell látni, hogy a piac most egy vagy inkább két kamatvágást vár az év végére, és hogy az amerikai alapkamat körülbelül 4%-ra érhet le decemberre, ez a várakozás. Ezzel szemben az LKB most már a tegnapi napon az ötödik alkalommal csökkentette az alapkamatot, ugye 0,25%-kal, most 2,75%-on van a kamat, és további kamatcsökkentéseket helyeztek kilátásba. Ez annyit jelent, hogy évvégére nagyjából 2%-ra érhet le az alapkamat. És itt térnék rá egyébként a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülésére, ahol egy viszonylag szigorú hangnemet ütött meg Virág Barnabás alelnök az utána lévő sajtótájékoztatón. A jegybanki kondíciókat változatlanul hagyták, 6,5%-os alapkamattal megyünk tovább, és ugye az a kommunikáció, hogy a jelen piaci környezetben ekkora kockázatok mellett nem lehet tovább csökkenteni a kamatot. Ez azért is fontos, mert kiemelték, hogy ők arra számítanak, hogy a magyar forintnak a kamatelőnye a meghatározó devizákkal szemben úgy fog nőni, hogy a többiek csökkentenek, mi meg szinten tartunk. Én azt gondolom, hogy...
Emiatt hogy volt viszonylag erős a forint is a dollár hatás mellett?
Ez erősíti a forintot, vagy egy kicsit védi a forintot még az erősödő dollárral szemben is. Bár ezzel vigyázni kell, ugye nagyon sok olyan nyilatkozott érkezett az utóbbi időben, amikor a forint gyengülésről kérdeztek jegybankárokat, politikusokat, hogy ezt a feltörekvő piacokat mennyire turbulensen érinti ez a dollár erősödés, a hozamok emelkedése. De azért, hogyha körbenézünk itt a régióban, igazából a régiós devizákat nem érintette negatívan ez a típusú mozgás az utóbbi időben. Tehát a forint most nagyon kilóg a régiós devizakosárból. Az utóbbi 2-3 hétben tudott egy picit visszakorrigálni, de hogyha megnézzük a románt, a lengyelt, a cseh devizát, ha megnézzük a kisebbeket, az albánt, a szerbet, ugye a körülöttünk lévő többi ország azért nagyjából euró kapcsolt már, és visszanézünk egy 5 éves távlatot, ami körülbelül a koronavírus okozta turbulencia előtti időszakról indul, akkor azt láthatjuk, hogy a forint nagyon erősen alul teljesített, és a kezdeti időszakban még azért együtt mozgott ezekkel a devizákkal, de az utóbbi fél évben nagyon sokat veszített az értékéből, nem csak a dollár és az euróval szemben, hanem a régióval szemben is, tehát nem lehet azt ráhúzni, azt a kommunikációt ráhúzni egyértelműen, hogy akkor itt a feltörekvő piacokat nagyon negatívan érintik ezek a piaci mozgások, amik tapasztaltok, főleg itt a dollár erősödésre gondolok, vagy pedig a forintot egy másik devizakosárral kell majd összehasonlítani, ami nem túl szerencsés.
Érdekes
kérdés. De a mostani kommunikációban egyértelműen látszott az, hogy a jegybank figyel a forint mozgására. Ezt egyébként korábban is már hangsúlyozták. Tehát, hogyha egy pici saját véleményt kéne megfogalmazni, akkor én azt látom, hogy az infláció alakulása is nagyon fontos abban, hogy esetleg az év végén egy-egy kamat csökkentéssel tudjon a jegybank gondolkozni, vagy egy-két kamat csökkentésben tudjon gondolkozni, de legalább ilyen fontos a forint árfolyamának az alakulása, mert annyira össze van kötve a magyar gazdaság is itt az eurozónás gazdasággal, hogyha a forint nem tud lényegében, vagy ilyen ütemben tovább leértékelődni, ahogy ezt láttuk a tavaly előtti évben, akkor valószínűleg az inflációnk sem fog tudni nagy mértékben elválni a régiótól, és akkor az egy picit védheti itt a hazai árakat.
Világos. Oké. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt és összefoglalót. Szép napot és jó hétvégét!
Köszönöm, sziasztok!
Szia-szia! Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets Aftel vezetőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.